Igazából egy olyan órát hozok, amiről nem is tudom, hogy hogy kellene beszélni, mert nagyon-nagyon sokrétű, és nem tudom, hogy mi az, amit igazából ki lehetne így a bevezetőben emelni ahhoz, hogy titeket is érdekeljen, de nagyon-nagyon sokféleképpen lehet erre az órára tekinteni, úgyhogy azért csak megpróbálnám. Egyrésztről ez egy valamiért elegánsnak tartott óra, és ez alapvetően nem a méretéből, hanem az anyag használatából és a szíjából következik. Másrészt azért mégiscsak egy kronográf, ami egyébként nyílt szíves és nyílt hátlemezes is. Highbeat 36600-as lengésszámú szerkezet van benne, és egyébként nagy dátummal rendelkezik. Súlyosbíthatjuk ezt azzal, hogy ez egyébként még egy utazó óra is, ami nem klasszikus értelemben GMT, hanem ilyen belső lünettás, de azon belül is belső forgatható lünettás, és úgy jelzi ki a GMT időt, hogy az üvegére van belülről nyomtatva egy aranyszínű, érdekes formájú nyíl, és akkor még nem beszéltem az egyébként nagyon látványos kis másodperc mutatásról, nem beszéltem az egészen visszafogott járástartalék kijelzőről, erről a ritka színálásról, és az egzotikus szírósa. Mindez megfelelve azzal, hogy 18 karátos rózsaszín aranytokban érkezik egy nagyon egzotikus szíjjal, és borzasztóan nehéz, több mint 20 dekás, úgyhogy erre lehet számítani a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu. És még egyébként azt is meg lehetett volna említeni a bevezetőben, hogy a legelső mechanikus automata kronográfnak a gyártójától származik ez az óra, természetesen ugye a Zenittől, úgyhogy már csak ezért is van egyfajta különleges hangulata, és másrésztről pedig azért, mert a Zenitet bár hosszú történelmi részekben már emlegettem, meg természetesen amikor újdonságokról volt szó, Watches and Wonders-ről és ilyesmi, viszont még a csatornád ilyen hivatalos formában nem járt egyetlen egy Zenit sem, úgyhogy most ez gyakorlatilag a Zeniteknek is egyfajta ilyen bemutató a csatornán. Ezzel a bevezetővel együtt is már látszott, meg hallatszott, hogy ez az óra egyáltalán nem való mindenkinek. Ehhez egy nagyon különleges hangulat kell szerintem, meg önmagában az óra is egyszerre bohém szerintem, nagyon zsúfolt a magának a számlapja is, és ezzel a azt hiszem gyíkbőrből készült szíjjal van egy olyan fajta hangulata, ami egyébként nagyon-nagyon jól megy az órának, gyakorlatilag minden részletéhez ezzel a barna fehérrel és a rózgolddal nagyon jól játszik együtt, magának a színnek a varrása is, természetesen meg a bőrnek a textúrája is, de hogy ez egy nagy darab óra, tehát hogy 46 mm-ről beszélünk, és nagyon sokan vannak, akik, amikor elegáns óráról van szó, akkor úgy gondolják, hogy hát az ilyen 38-39, és természetesen ebben maximálisan igazuk van, és az elegáns faktorra itt természetesen a rózsgold miatt gondoltak. Ugye a rózsaszín aranya kapcsolatban ugye asszociálunk ehhez, természetesen egy csomó rózsaszín aranyból készült sportkronográf jelent meg az elmúlt néhány évben. Gondoljunk csak a Moonshine Goldos Speedy-re, vagy ugye a Rolexnek is létezik ilyenfajta színálású détonája, úgyhogy mostanában azért van egyfajta trendje a rózsgoldnak. És ahogy mondtam, ehhez kell egyfajta csukló méret is, és vannak olyanok, akik konkrétan szeretik azt, hogyha nehéz egy óra, és ők szerintem itt abszolút megtalálják a számításukat. Én először, amikor Sándor idehozta nekem ezt az órát, azt hittem, hogy a doboz ennyire komoly és ennyire nehéz, de nem, tehát hogy itt az óra volt az, ami kimondottan nehéz volt az egész felszerelésben, és természetesen ugye ez az óra ugye full setben érkezik mindenféle papírokkal, kártyával és minden ilyesmivel, plusz szíjakkal, tehát hogy ez mind része annak a csomagnak, ami itt van nálam, és hogy a gazdája egyébként miért ezt a szíjat választotta hozzá, azt nem tudom, bár egyébként az van egy olyan érdekes infóm ezzel az órával kapcsolatban, hogy ezt valaki kártyán bizony elveszítette, és hogy így került azt hiszem az előző tulajdonoshoz, akitől ezt Sándornak sikerült beszereznie, úgyhogy szerintem ezek azért mindig érdekes történetek, hogy hogyan is van az, hogy valaki több 10 000 euróba kerülő órát így egyszerűen csak elkártyázik, és nyilván értem ezt a dolgot, hogy nem úr az, aki nem a pazarol, de hát azért mégiscsak. Van a Zenitnek egy ehhez nagyon hasonló tokja, ugye a Chronomasteré, viszont jelentős eltérések vannak ahhoz a tokhoz képest, úgyhogy én nem gondolom azt, hogy ezt a Chronomaster Tokiába tették volna. Úgy emlékszem egyébként, hogy ez egy 2007-es kiadás, és hogy olyan túlságosan sokáig nem is volt forgalomban, én 2012 utáni modelleket, ahogy nyomoztam utána, egyáltalán nem is láttam, úgyhogy az én személyes becslésem alapján aztán majd, hogyha valaki sokkal több ilyet látott személyeset, az majd megcáfol, de hogy én úgy gondolom, hogy ezt egy nagyságrendileg ilyen 5 évig gyárthatták. El szoktam mondani, hogy amikor nézzünk egy órát, akkor mindig nagyon-nagyon sok apró finom részlet van, ami akkor tűnik fel, hogyha az óra egyébként hosszabb időn keresztül van nálunk. Például ilyen apróság a lünettának ez a fajta keskenyítése, mert megnézzük, hogy a lünetta ugye a tok szélétől három teljes lépcsőben keskenyedik el úgy, hogy egyébként utána konkrétan felfeküdjön a zafírnak a síkjára, és hogy gyakorlatilag ők egyfajta ilyen szerves egységet alkossanak végül, és minimális a kettő közötti hézak, tehát hogy egyébként ezeket a megoldásokat én iszonyatosan szeretem, és amikor nézzük a tokot, akkor még feltűnhetnek ezek a hosszúkás fülek, amik ugye felülről gyakorlatilag szálhúzottak, és oldalt pedig meg vannak csapva sámfordozottak, a toknak a széle pedig ugye tükörpolírozott, és ezekből a tükörpolírozott felületekből bukkannak ki a különböző gombok, ugye a belső GMT gyűrűnek az állítója, ezen kívül pedig ezek a fajta hosszított kronográfos gombok, és ugye mindkét koronán a Zenitnek az ötágú csillagát is meg lehet találni. Önmagában már szerintem az is izgalmas, hogy a kronográfnak a gyűjtője, és hogy a másodperc mutatásnak a segédszámlapja szkeletonizált, de hogy egyébként nyílt szíves lett maga az óra, és ez ugye azért van, mert a Zenitnek a benne lévő 37-es szerkezetét átszerkeztették a korábbiakhoz képest, és hidakat távolítottak el annak érdekében, hogy konkrétan a billegőt így látni lehessen, és egyébként ahogy belenézünk, látszik, hogy nagyon-nagyon mélyen van ez a billegő, tehát ott azért volt dolguk ahhoz, hogy le tudjunk látni a nyílt szívig, és ahogy még így a számlapot nézzük, ugye a nagy dátum mutatás azért igencsak feltűnő. Ezt legjobb emlékeim szerint három dátum tárcsával oldották meg, és nagyon büszke arra a Zenit, hogy ez a szerintük a legvékonyabb big date-es komplikáció, ami belekerült egy órába. Egyébként nagyon durva, hogyha elkezdjük összeszámolni, hogy hány komplikáció is fért bele ebbe a szerkezetbe, akkor valahogy megértjük ezt a konkrétan orbitális vastagságot, amivel érkezik, amit egyébként eddig még nem mértem meg, de akkor most mi lenne, hogyha így egyszerre közösen megmérnénk. Én így elsőre azt mondanám, hogy ez biztos, hogy egy jó 20 milli lesz, és lehet, hogy az én tolómérőm csal, de ez ugye 21 milliméteres vastagsága lett, hát hogy a héten voltak nálam olyan női órák, amiknek a szélessége volt ekkora, ugye ez ebben a formában egyébként tényleg egy igazi monstrum. Picit még időzünk el a számlapján, nekem első ránézés egyébként fel sem tűnt, hogy egyébként egy szolid kis járástartalék kijelző is van, ugye a számlapnak lényegében a déli részén, és látszik, hogy ez funkcióban el van választva a többiektől, ugyanis a többiek ugye rózsgold színű, vagy hát valószínűleg rózsgold mutatókat kaptak, viszont maga a járástartalék kijelző a szürkés, tehát hogy így mutatja, hogy neki igazából a többiekhez úgy nagyjából a számlapon semmi köze. Picit furcsa érzés is ez egyébként, olyan érzésem van, mintha ez így mintha egy utólagos pótlás, vagy valami ilyesmi lenne, de hát ez tervezés egyébként az összes többi modellen is így néz ki, úgyhogy nincs ezzel a világon semmi gond. Ahogy rengeteg komplikáció van magában az órában, ugyanúgy egy csomóféle mintázatot lehet felfedezni, ugye, és ez is a része annak, amiért nagyon zsúfoltnak tűnik. Egyrészt ugye van a GMT lünettának ez a fajta sávokra osztott ilyen turbinaszerű, nem turbulenciás turbina, beosztás, amin ugye le lehet olvasni a 24 időzónát. Ugye, ha beljebb megyünk, akkor látszik ugye a 24 órás belső lünetta, ugye ez a multi-city névre hallgató belső gyűrűt a 10 órán lévő koronával lehet forgatni, és a belső 24 órás gyűrű pedig direkt benne mozgatható, viszont ugye, ahogy a 24 órás mutató, úgy ez is egy 24 óra alatt megy körbe, tehát ezzel lehet azt megcsinálni, hogy valahogy, ha az időzóna eltérést állítjuk, akkor eltekerjük, hogy melyik időzónához képes szeretnénk nézni. Én most beállítottam Dubájt, tehát hogyha Dubajban éjfél van, akkor leolvasható, hogy Budapesten, vagyis hát ugye itt, ami a párizsi időzóna, akkor Párizsban 9 óra van. Tehát, hogy, és ebből ugye ki is jön a 3 órás időeltérés. Ugye, mert hogy ugye van plusz 1 óra, az ugye az a kievi, bukaresti hasonló idő, van ugye a moszkvai, meg az isztambuli, meg ilyesmi, és a dubai az még egy időzónában kijebb van, tehát hogy akkor ez a dolog így stimmel. A dátumállítása kapcsolatban elejtettem, hogy ugye nagy dátum mutatása van, amit 3 dátum gyűrűvel érnek el, viszont ami még érdekes benne, hogy gyors dátumállítási lehetőség is van. Ezen lehet, hogy vannak akik nem lepődnek meg, hogy hát egy csomó órán van gyors dátumállítási lehetőség, de ahol 3 évvel ezelőttig még a royálókokon sem volt. És ahogy még nézzük a számlapot, még egy apró dolgot el akartam mondani, hogy nem tudom, feltűnt-e nektek a belső számlapon lévő giossálás. Elsőre ilyen Clou de Paris hangulata van, de én nem látom benne ezeket a kis piramisokat, lehet, hogy nem jó már a szemem, ami egyébként simán benne van, plusz a lüpém nincs itt, mert múltkor az egyik órás találkozón ott maradt, és majd hozzák, de én úgy látom, hogy ezek inkább ilyen olyasmi mintázat van rajta, mint mondjuk a parmezsáni flöriken, nyilván nem pont ugyanaz, de mondjuk ahhoz nagyon hasonló. Inkább ilyen kis elnyújtott mandula formát, vagy valami ilyesmi formát vélek én felfedezni. És a számlapon még egy nagyon érdekes dolog van, a másodperc és a billegő látszik, hogy így strukturálisan is összetartoznak. Tehát nézzétek meg, ennek a két dolognak egyrészt a kerete is össze van emelve, másrészt mind a kettőnek magasított pereme van, míg például a kronográfhoz tartozó gyűjtő be van süllyesztve. Úgyhogy ez szerintem ez egy végtelen érdekes dolog, és ugye a dátum ablak is ki van emelve, úgyhogy ezzel jelölik, hogy mi az, ami az óra és az idő kijelzéshez tartozik, és mi az, ami a kronográfhoz tartozik. Ezeket a megoldásokat egyébként én mindig is iszonyatosan szerettem, és akkor persze meg lehet egy picit rugózni azon, hogy milyenek az indexek, ugye a 12 meg a 6-ban semmi izgalmas nincs, de az összes többi, meg a 3 óránál lévő kicsit miniaturizált index is szerintem érdekes. Amúgy azt lehet, hogy szerintem onnit le lehetett volna hagyni. Én úgy gondolom, hogy amúgy oda nekem nem hiányozna, az ott szerintem egy kicsit ilyen csumpi, de hát meg, hogy ez alapján, akkor tehettek volna egyet a 10 órához is, szerintem ott is elfért volna. Akkor, ha már nagyon ennyire erőltették azt a kis háromszöget, szerintem oda akkor a 10 órához így be lehetett volna szuszakolni egyet. Na de fordítsuk meg az órát, és nézzük meg, hogy mivel is állunk szembe, és amikor megnézzük hátulról, akkor már értjük egyrészt a súlyt, másrészt ugye a komplikációnak a bonyolultságát. Ugye a rotor fölött lehet látni az oszlopkereket, és amikor a kronográfot működtetem, akkor látszik, hogy a szerkezetet körbefutja ez a fajta oldalsó tengelykapcsoló. Más modellekben is egyébként használnak ilyesmit, de szerintem itt a csatornán konkrétan így most lehet látni ilyet először, úgyhogy ezért gondoltam, hogy ezt így mindenképpen ki kell emelni. A szerkezeten, ami még egyébként látványos, hogy megint csak az van, hogy különböző finiseléseket használtak. Ugye a rotor alapvetően úgy néz ki, hogy van rajta egy ilyen szatin finis. Azon a közepén van rajta ez a Clou de Paris jellegű giosálás, és a pereme pedig ugye hajlított, és a széle pedig, bár nagyon kevéssé látszik, viszont az tükörpolírozást kapott, úgyhogy ez a fajta hármasság jellemzi a rotort. És amikor a hátoldalát nézzük, akkor azért feltűnhet például az 50 méteres vízállóságra való utalás, amin elsőre meglepődtem, mert az ilyen arany kronográfokon általában a 30 méteres vízállóság szokott lenni, és természetesen erre is azt mondja az ember, hogy föl, de hát hogy lehet az, hiszen az ilyen 100 vagy 200 ezer forintba kerülő acélautomata, a búvárórám az mégiscsak kapott nagyobb vízállóságot, miért nem lehetett ezekre is. Természetesen ebben közbejátszik a rengeteg komplikáció, és az is önmagában ugye, hogy egy kronográfról beszélünk, és ahol ugye nem menetesek a kronográfnak a gombjai, ott általában azért ilyen alacsony vízállóság szokott rajtuk lenni. Nekem ami még kimondottan tetszik, az a csatja, mert hogy ebből sem spórolták ki az anyagot. Ugye az egyik része a csatnak ugye fix, a másik része pedig pinbuckle-ben végződik, amivel ugye lehet állítani a méretét, hogy mégis mekkora csuklója annak, aki hordja. A bőrszíját még egy picit vizsgálgatva, maga a szíja az ugye nem úgy, azért látszik rajta, hogy ezt már hordták, viszont szerintem ez egy egészen közepes állapotban van. A túloldalon ugye egyrészt a Zenitnek a beleégetett logójával, a túloldalon pedig magának a színnak a számával, ami az én véleményem szerint egyébként ez egy másik modellhez tartozik, mert a legjobb emlékém szerint ehhez a Travel Open Multicityhez alapvetően barna szíjjal érkezett mindegyik, vagy ugye az acél változatokhoz fekete szíjjal, és ha már a változatokról beszélünk, érdekes, hogy ennek volt még egy alarmos verziója, ami ugye mechanikus ébresztéssel rendelkezik, tehát ahol be lehetett állítani egy ébresztési időt, és akkor, hogyha megvolt a megfelelő járás tartalék, akkor abban az időpontban elkezdte a kis csengettyűt verni, amivel ugye fel tud minket ébreszteni, vagy tud minket figyelmeztetni, hogy a főnök eljött az idő. Úgyhogy én most ennyit szerettem volna erről a sokrétű, összetett számlappal rendelkező óráról, ami nem egy könnyen emészhető darab, úgy gondolom, hogy ehhez mindenképpen hangulat kell, bárhogy egyébként ez Sándornak a magántulajdona, és nem kereskedési céllal vette, de úgy gondolom, hogy ha ez valakinek tetszik, akkor tud tenni egy megfelelő ajánlatot, ahol egyébként ilyen 23 ezer eurós nagyságrendben kell rajta gondolkodni. Piacnak a csúcsán olyan 38 ezer eurós áron volt egyébként ez az óra, azóta nyilván volt itt mindenféle másodpiacos visszaesés, meg minden, úgyhogy ez gyakorlatilag most ezért kerül ennyibe. Krono 24-en is lehet egyébként hasonló áron látni, viszont kevésbé jó állapotúakat láttam, meg kevesebb felszereléssel és kevesebb dokumentációval, úgyhogy szerintem ez alapvetően a különlegessége, és az, hogy ez nem barna szám, számlapos, hanem pont, hogy a ritkább fehér számlapos változat, úgy gondolom, hogy egyébként ez mindenképpen ér néhány ezer eurónyi különbséget, és hogyha valakinek az érdeklődését felkeltett ez az óra, akkor valamelyik közösségi felületen, például mondjuk Instán dobjon rám egy üzenetet, azokat általában szoktam nézni vagy olvasni, válaszolni nem mindig, de általában a legtöbb a jövő üzenetre azért rára szoktam nézni, hát ha valami fontos is van köztük. Ha tényleg ennyit szerettem volna, örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb.